Üdvözletem, flaszterezünk, mert csütörtök van még hozzá Katus Eszterrel, az átlátszó munkatársával. Sziasztok. És Erkis Kornéliával, a Magyar Hang munkatársával.
Sziasztok.
Na, egész komoly kis vihart kavart ez az adományozós történet, ami úgy történet, hogy a kormány egyszer csak hozott egy olyan döntést, hogy mi lenne, hogyha ezen túl a civil szervezetek feltüntetnék, hogy kiktől kaptak és mekkora összeget. És hogy belegondol az ember így első blikre, akkor hát azért elég durvának tűnik ez a kis intézkedés. Egyrészt azért, mert a civil szervezeteket nem igazán szereti ugye az Orbán kormány, tehát nem akarunk mi mindig rosszra gondolni, mert nem szeretjük az összeesküvés elméleteket, csak aztán mindig megvalósulnak Magyarországon, az a probléma. Szóval, hogy megficcent az ember buksiában, hogy mi van, ha ez arról szól ez a történet, hogy szeretnék tudni, hogy ki támogatja ezeket a bűnös dolgokat művelő civil szervezeteket. És nekem még az jutott eszembe pluszba, hogy mennyire könnyebb helyzete van például, mit tudom én, a CÖF-nek, vagy az Alapjogokért Központnak, mert nekik csak oda kell írni, hogy Orbán Viktor. Ez kész is, le van tudva ez a része. Csak hogy...
Eddig nem kellett, most már
eddig nem kellett. De most, hogyha bekéne, akkor Orbán Viktor, jó napot. Kell, ez vicc volt, nem kell beperelni, nem arról szólt, hogy én azt gondolom, hogy személyesen. Szóval, hogy Orbán Balázs viszont aztán nagyon gyorsan posztolta a hír megjelenése után, hogy nem egészen úgy van, meg úgy lesz, meg nem jó ez így, és hogy majd 500 ezer forint lenne az az érték határ, ami fölött kellene már feltüntetni az adományozókat. És a Gulyás Gergely is, mintha még azt is mondta volna, hogy hibáztunk, hogy azt Orbán Balázs mondta? Vagy ezt csak én képzelem?
Nem, mondta a kormányinfó.
Komolyan.
Azt a mindenit. Tehát, hogy akkor mi történt itt? Most visszavonulót fúj a kormány, vagy csak már megint nem értjük, hogy mi történik velünk, és majd amikor kiderülnek a részletek, akkor fog fájni.
Én most ezzel ledöbbentem, tényleg azt mondtam, hogy hibáztunk. Komolyan ja. Volt ilyen szó?
Ez hát ő is hibázhat.
Kizárt. Ja, nem, csak most csodálkozom. Mi ezen beszélgetünk nyilván a szerkesztőségben, mert hogy nekünk az átlátszónál az egyik alapvető támogatási forma az a mikroadományok, amik ugye beérkeznek, és hát nyilván védenénk azokat, akik így támogatnak minket, de ezt eddig se tudtuk megmondani pontosan, hogy kik támogatnak, mert hogy amikor befizetik például a postán ezen a rózsaszín, vagy milyen csekkel, oda olyan nevet írnak nagyjából, amit akarnak. Tehát, hogy mi kaptunk már támogatást Szijjártó Pétertől is, nem gondolom, hogy feltétlenül külminiszterünk.
Szijjártó Péter igen. Támogatta az átlátszót?
Igen, igen.
Akkor lehet, hogy ő mondta, hogy ne ez legyen a törvény.
Hát, kiderül. Hogy dokumentáljuk nyilván a nyaralását, és ezt megköszönendő gondolom, körülött nekünk egy kis pénz.
Hála pénz.
Igen. Utólagos tiszteleti, de hogy a másik, amit gondolnak, hogy nem feltétlenül ez lett volna
a cél. Bocsánat, ezt tegyük tisztában. Nem, tehát nem egy mindig, tudom, az ember azt gondolja, hogy egy beszélgetésnél elhangzik is akkor, de nem mindig egyértelmű, és nem a néző igen. Hibája, csak most is ez a vicceskedésnek tűnő valami, hogy nem Szijjártó Péter támogatta a átlátszót, csak amikor a csekket feladja valaki, akkor tényleg bármit odaírhat, mert az a lényeg, hogy a pénz be legyen fizetve, és az meg fog érkezni.
De én nem tudom, miért gondolt, hogy nem ő volt, ő is lehetett.
Na, igen.
Szóval a lényeg, hogy nyilván tehát bármilyen nevet oda lehet írni, azt mi nem tudjuk ellenőrizni, hogy ez a név az valós-e, vagy hogy tényleg azt fizette be a pénzt, akinek a neve ott szerepel. Másrészt GDPR, tehát egy csomó mindent nem látunk mi sem a rendszerben, tehát nem fogjuk tudni, hogy kik adományoztak, főleg aki névtelen akar maradni, az marad. A másik oldal, amire mondják, hogy nem ez volt a cél, hogy a kicsiket megtudják, hanem a nagyokat. Ugye most az új kampányban megint ugye felbukkan Soros György neve. És hát ugye minket például támogat ugye az OSI, az ugye a Soros Györgynek az alapítványa, akkor nyilván az lenne a cél, hogy nálunk is, meg mindenki ugye ki kell írni a 25%-nál több szavazattal, vagy részesedéssel rendelkező tulajdonosnak a nevét, akkor is, hogyha cég, akkor is, hogyha magánszemély. És ezért ugye nálunk a vége az a Soros György lesz, tehát akkor nálunk majd ki lehet írni, hogy akkor őket a Soros György támogatta, és hogyha lesz még egy pár ilyen szervezet, ja. Akkor ezt a kampányban nagyon szépen föl lehet majd sorolni, hogy itt van egy rakás szervezet, meg újság, aki Soros György révén támadja Magyarországot, meg a magyar kormányt, úgyhogy valószínűleg ez inkább egy ilyen
terület. Ja, hogy ez lett volna a végcél, csak elsőre nem volt teljesen kidolgozva.
Hát a másik meg nyilván ez arra jó, hogy aki nem értesült arról, hogy ők egyébként ezt Facebookon közé tették, hogy mégse úgy van, ahogy, aki erről lemaradt és nem értesült, az még mindig abban a tudatban van, hogy ezt bevezették, és hogy ez így van, és nyilván akkor lehet, hogy kétszer meggondolja ezen túl, hogy akkor utal-e nekünk, vagy a többieknek, vagy bárki másnak. Most például volt egy felmérés, egy ilyen nem reprezentatív, szerintem a napi jelentben meg, hogy kik állnak el ezek után a támogatástól, vagy kik sem. És az jött ki például, hogy Budapesten meg a kis településeken továbbra is névvel együtt fogják támogatni, tehát hogy vállalják ezeket a támogatásokat, még a megyeszékhelyeken meg a kisebb városokban ott már meggondolják, tehát hogy ott tartanak attól, hogy esetleg az adatokkal visszaélhet valaki, hogyha megadják.
Igen, egyébként az volt az indoklás, hogy miért helyezik majd hatályon kívül ezt a rendeletet, hogy a személyes adatok védelme, nem, tehát hogy a Európai Uniós jogot sért, és én feltételezem, hogy valószínűleg a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket, de ugye azt tudjuk, hogy például az Egyesületeknek a tagsági névsora az a magyar jog szerint sem nyilvános, tehát hogy azt gondolom, hogy lehetne valamilyen jogi relevanciája annak, hogyha ezt nyilvánosságra hoznák, tehát valószínűleg sértheti az egyesülési jogot, sértheti a személyes adatok védelmét. És a másik az, amit mondasz, hogy igen, nyilván a magyar társadalmi meg politikai környezetben eltántoríthatja az embereket az adakozástól. Annak ellenére egyébként, hogy a transzparenciát én önmagában egy fontos témának tartom, és ha jól tudom, akkor az átlátszó is egyébként a nagyobb támogatóinak a listáját
feltünteti.
Igen, és nyilvánvaló, igen, hogyha valaki támogat valamilyen ügyet, hogyha nagyon nagy mértékben támogatja, akkor az egyfajta befolyásszerzésre mindenképpen alkalmas lehet. És azért például a sajtószakmában is most, hogy megjelentek ugye a profit szerzés egyre nehezebbé vált, és megjelentek ezek a non-profit újságírással foglalkozó különböző szervezetek. Ott már azért téma a Nyugat-Európában legalábbis biztosan, de szerintem biztos nálunk, és csak én nem tudok róla, hogy hogyan érdemes ezeket a donoroktól érkező támogatásokat kezelni, vagy hogyan érdemes a költségvetésünket fölépíteni, és hallottam én már nemzetközi konferencián olyat egy ilyen non-profit újságírással foglalkozó szervezet képviselőjének a szájából, hogy a nagy donor az nem jó donor. Tehát lehetőség szerint arra kell törekedni, hogy kisebb donorok legyenek, hogyha valamelyik esetleg befolyás szerzésre törekszik, akkor meg lehessen mondani neki, hogy köszönjük a részvételt, ismeri az ajtót, azon jött be.
Ott ki lehet
menni. És van kiárat is, igen.
És ti hol húztátok meg a határt? Tehát mennyi, amitől?
Hát ezt a pénzügyesek tudják, sajnos, nem tudom, de... De hát most akkor 500 ezer lesz.
Hát most annyi lesz, igen.
Igen, hallgatjuk, nem.
Egyébként ez elgondolkodható, így, csak a kormány célja az biztos nem valami nemes ügy.
Ugye azt mondták, hogy az átláthatóságot támogatja a kormány.
Csak hát ugye akkor nem lehet, tehát egyrészt nem lehet akkor megteremteni az átláthatóságot, mert sokan névtelen adományozó. És az viszont, hogy egy nagy adományozónak, aki adott esetben befolyást akar szerezni egy szervezet működése fölött, vagy legalábbis valamilyen irányba toszogatni, azon meg nem segít ez a törvény, nem változtat, tehát hogy nem
igazán látom,
mert akkor, és akkor mi van, hogy oda lesz írva, hogy ő XY sok pénzt adott egy-egy szervezetnek. Nem közben meg annyira bocsánat, írja ezt, vagy nyírja magát megint ezt a bizonyos polgári mentalitást, nem? Mert hát ki adományoz, a polgár. Ő az, aki úgy érzi, hogy így is részt kell venni, sőt, igazából a non-name adományozás az, ami egy ilyen gesztus is, ilyen valóban polgári tett, és megint annak egyet.
Igen, most tényleg, hogy így mondod, hogy valóban, hogy azt szoktuk mondani, hogy úgy adományoz, hogy ne tudják, mert hogy az az igazi, hogyha nem rólad szól az adományozás, hanem arról, akinek adod, de hogy így meg pont ez beszállja.
Nem tudja a jobb kéz, mit tesz a bal, tehát hogy ez szerintem a keresztény kultúrával ellentétes konkrétan, hogy hozunk minden ilyesmit nyilvánosságra. És egyébként azt még hozzá szeretném tenni, hogy több helyen láttam a magyar nyilvánosságban, hogy nem biztos, hogy jól értelmezték ezt a jogszabályt, tehát ugye ez nem arról szól, hogy a kormánynak kell beszolgáltatni az adatokat, hanem ez ugye a közhasznúsági mellékletben van, amit nyilvánosságra kell hozni. A bíróság is nyilvánosságra hozza, és a civil szervezet is kötelezve van rá, hogy nyilvánosságra hozza a honlapján, tehát hogy gyakorlatilag bárki böngészhetné, hogy a szomszédja, Jóska Pista, vagy pedig valamelyik politikus, mondjuk Orbán Viktor, ez most olyan adakozott, vagy nem adakozott. Nyilván egy név alapján ezt nem lehet beazonosítani, és innentől kezdve a transzparencia szolgálata is szerintem kérdésessé válik, hiszen abból, hogy Kovács János milyen következtetést kellene levonnunk, még akkor is, hogyha adott esetben 500 ezer forint fölött adományozott.
De hát egyébként az emberek többsége meg kiket támogat, kórház, meg kutyamenhely, meg nem tudom, hogy alapvetően az alapítványok többsége még csak nem is politikai.
Nem, hát meg az ilyen média próbálkozások, hát nyilván nem ez a fő csapásvonal.
Na
arra leszek én kíváncsi, hogy lesz-e olyan vicces kedvű gazdag ember, aki 500 ezer egy forintot utal csekken Szijjártó Péter néven. Az azonnal, vagy az átlátszónak.
Na, vagy tőlünk valaki a CÖF-nek.
Az se rossz tényleg. Na, még ez nem rossz buli, összedobunk 500 ezer egy forintot, és a CÖF-nek küldjük, de milyen nével?
Na hát ez az.
Mivel lehet őket kínos helyzetbe hozni? Gyurcsány Ferenc.
Újabb show.
Csak drága. Az vagy drága ez a mulatság.
Lehet, hogy Ferencnek megéri, ki tudja.
Na jó, a nyerek a lottón akkor. akkor egy-két furcsa adományozó fog feltűnni a kormányzati civil
szervek környékén. Nekünk nyugodtan tudom, hogy nem fogadjuk szeretet.
Ja, nem, inkább poénkodok majd. Láttátok Orbán Viktort, amint ellenzéki heti lapokat vásárolt össze?
Láttuk bizony.
Én kicsit most már így el vagyok akadva ebbe a történetbe. Ugye alapvetően a történet arról szólt, hogy Soros György által irányított aljas nyugati politikai és média hadsereg ismét rárontott hazánkra, és a sajtószabadságon keresztül gyalázzák az Orbán kormányt és a magyarokat. Ez mindig hozzáteszik, ami persze nem igaz, mert a kormányról van szó ilyenkor mindig. És ezért Orbán Viktor egyszer csak valami váratlan felindulásból, vagy indítatásból elment a viszonylag ismert újságárushoz, kipattant a kis buszából, és bizonyítandó, hogy mekkora a sajtószabadság Magyarországon, vásárolt egy 168 órát, egy magyar narancsot, egy ést, meg egy népszavát.
Meg még a hócipőt említették talán.
Az is lehet. Na mindegy, tehát hogy négy vagy öt akkor lapot. És akkor ezt felrakta a Facebook oldalára, és a Fidesz lelkes szavazói megünnepelték a sajtószabadság és a szólásszabadság újabb diadalát. Csak aztán meg az a fránya sajtó oda ment ez az újságáruson, és megkérdezte, hogy hogy volt ez az egész, mert még az nem hétköznapi esetről van szó. És az újságárus valamire egy kicsit más történetet mondott el, mint a miniszterelnök úr videójában szerepelt. Mert hogy abban az olyasmi van, hogy kér két lapot, és akkor azt mondja az újságárus, hogy ahhoz hozzá se nyúlnak, tehát hogy mintha azt nem vinnék az emberek. Az újságárus által elmondott történetben ez úgy szerepelt, hogy mivel már elfogyott, ezért nem tudott adni a miniszterelnöknek. Igen. Akinek közben mégiscsak lett ezekből valahonnan egy-egy példánya. Szóval, hogy
na de
fejtsük meg ezt a videót. Azon kívül, hogy egy végtelenül cinikus már az előbb, ami majd volt, ma kötött fogásban már kihőbörögtem magam, ezért most már nincs bennem indulat, és átmentem egy kicsit ilyen buddhistába, de hogy tehát akkor, amikor a Magyar Hangot például nem engedik be sokadjára, ugye, a kormányinfóra, és egy még cinikusabb magyarázat talál elő Gulyás Gergely, mi szerint nem elég az olvasottság az újságnak ahhoz, miközben elég az olvasottság az egyrészt, meg na mindegy. Ennyi maradt az indulatból. Szóval, hogy a közben meg Orbán Viktor előadja ezt a
színjátékot. De ami kiderült utólag, az viszont tök jó, hogy a Magyar Hangot azért nem említette az újságárus, mert hogy ezt egy mértéktartó, középen álló kormánykritikus, de nem húm is ez a szó, amit használ az Orbán Viktor.
Orbán gyalázó.
Gyalázó, igen.
Őt gyalázó.
Igen.
Nem gyalázó újság, úgyhogy ez
csak tudod, ebben mi nem profitáltunk, tehát a dicsérelmet téged az újságárus, mert ugye az lehet, hogy egy csomó újságnak elhangzott a neve, meg Orbán Viktor is lobogtatta a Magyar Hang, meg annyira jó lap.
Annyira jó
lap, hogy
annak nem kell cégér, látod?
Hát kell bizony.
Én a végét nem értettem ezt a népszavás dolgot. Hogy ugye mondja, megy pont egy vásárló, és akkor a végén mondja, hogy jaj, de jó, hogy nem csak én veszek népszavát, és akkor ezt így bennehagyták, és akkor valami olyasmi válasz, hogy hát látja, próbálkozom, úgyhogy ez volt a vége. És azon csodálkoztam, hogy ez így miért maradt benne. De közben arra gondolok, hogy a népszavának is, tudom én, hány százaléka a reklámának az a kormányzati pénzekből jön, vagy állami reklámköltés van benne, akkor hát, hogy annyira is érdekes, hogy miért maradt benne a
igen, azért ez a sajtószabadság kérdés, és pont egyébként a Magyar Hangnak a kormányinfóról való kitiltásával együtt, ez azért érdemes azon elgondolkodni, hogy igen, persze megjelennek kritikus médiumok dacára, különböző felvásárlásoknak, meg egyéb mindenféle machinációknak, azokat tényleg meg lehet venni, tehát hogy idáig oké, okay, de ezt pont legutóbb fogalmaztam meg, mikor valaki kérdezte, hogy mi újság a magyar sajtószabadsága, hogy nyilván nem csak ez a sajtószabadság, hogy megjelenhetnek dolgok, hanem azt a helyzetet jelenti, hogy a sajtó kérdéseket tehet fel, ugye ez már a Magyar Hang esetében az eleve kissé sporadikusan valósul csak meg, a sajtó kérdéseket tehet fel, és van egyfajta kényszer, hogy a kérdésekre válaszoljon a politika, tehát hogy nem ignorálhatja azokat, tehát hogyha valaki megkérdez, hogy egy döntésnek mi az indoklása, vagy mondjuk egy jogszabályban szereplő és amúgy jogkövetkezményeket maga után vonni képes fogalomnak, mint amilyen a homoszexuális propaganda, vagy a szexuális propaganda, a definíciója micsoda, hiszen az alapján akarunk állampolgárokat felelősségre vonni szabálysértési eljárásban, tehát tudni kellene, hogy az micsoda, és erre a kérdésre nem kell válaszolni. Na most itt szerintem kap egy gellert a sajtószabadság, és ilyen körülmények között nyilván nem alakul ki az a demokratikus diskurzus, amit meg a sajtónak kellene ugye kicsit így előre felé mozdítani, vagy a sajtónak kellene fórumának lenni annak. Tehát, hogy ez a sajtószabadság, és tehát, hogy ez Magyarországon így mondjuk fél lábú eléggé jelenleg.
És akkor hadd legyek megint én az ismeretlen fideszes szavazó hőse, hogy ilyenkor mondják azt, hogy...
Lesz egy ilyen szobor majd.
Ez pont ez volt a fejemben. Abszolút, igen. Ja, engem is, hogy két katona őrizne, hogy... Szóval, hogy ilyenkor mondják azt a fideszes szavazók, és hát végül is valahol igazuk van, hogy oké, okay. És amikor a XY ellenzéki politikus nem válaszol a... amit emberi indítatásból én meg tudok érteni, tehát hogyha engem a adott televízió, legyen tévén, de tök mindegy, tehát adott média felület dolgozója éveken keresztül gyalázott, hazudozott, olyan cikkeket írt, amiből még az és a kötőszó semmi nem volt valóságos, sajtóperek sorát nyerte, és ezt egyébként folytatólagosan azóta is nyomatja, tehát kvázi nem végez újságírói tevékenységet, akkor én azzal nem szívesen állok szóba. Csak közben meg ott van az, hogy akármit is gondol az ember a kormányzati média felületekről, vagy kormányzati nyilvánosság összességéről, az is média. Tehát akkor hol van itten az igazság? Mert valóban azt látjuk, hogy azért a kormány média munkatársainak is kiáll az, hogy időnként vagy gyakran velük se állnak szóba.
Ez a dilemma a cél szerintem. Tehát, hogy ez az egész dolog, ami a kormányinfóval kapcsolatban történt, hogy nyugodtan oda járt a Magyar Hang, és most már pedig nem tud oda bemenni, és akkor ebből így konfliktus lesz, és megy Bodac Péter, a Magyar Hang újságírója kamerával kergeti a minisztert, és az újságíró kollégák kérdezik meg, hogy miért nem lehet akkor a Magyar Hang munkatársa ott. Tehát ez az egész szerintem azt a célt szolgálja, hogy forduljon ki magából minden érintett, mindenki, aki ebben a történetben érintett, mert a Fidesznek most is szerintem, mint olyan nagyon gyakran, nem a megoldás a célja, hanem a probléma. És tehát, hogy ez iskola példája, nem azért emlegetem ennyit a Magyar Hangnak a kitiltását, mert köldöknézegető vagyok, aki csak a saját szakmai területével foglalkozik, hanem azért, mert ez szerintem eklatáns példája annak, hogy igen, erre törekszenek, nem volt probléma. Akkor készítünk, előállítunk egy problémát, és most már van probléma, és most már van oka arra, hogy az érintettek kiforduljanak magukból, és az egész diskurzus átmenjen egy ilyen egymást mindenféle tárgyakkal és kifejezésekkel dobáló gyakorlatilag cirkusszá. Tehát, hogy szerintem ez a cél.
Ahogy az egyik kollégám megfogalmazta valamelyik nap, hogy ugye mindig beszélünk, hogy van sajtószabadság, meg szabad sajtó, meg információszabadság, hogy most akkor ebből melyik van Magyarországon, melyik néz, mert erről ugye ezek különböző definíciók. És hogy hát az, hogy oké, hogy mi így létezhetünk már amikor, ha csak ugye nem zárnak be hip-hop egyik nap, a másik a népszabadságot, vagy bármit, de hogy így oké, meg vannak médiumok, de hogy azok milyen információhoz jutnak, azokat hogyan tudják továbbítani, hogyan érik el a felhasználókat, ők ezt hogyan tudják feldolgozni. Ott viszont már ugye vannak problémák, tehát ez nem csak arról szól, hogy létezhet 10 médium, meg lehet 5 újságíró, hanem ennek egy hosszú összetett folyamatról van szó, aminek több eleme van, és hogyha már egy-kettő kiesik, akkor már nem igazán beszéltünk.
Igen, csak hát amikor az ország feje ugye egy ilyen show műsorban adja elő a sajtószabadságot, akkor ez fog nyilvánvalóan lefelé is, hogy de hát van, de hát ilyen. Most már én írtam el egy kis posztot.
Milyen áron, az megint más kérdés.
Ott már az volt a reakciója, a kedves izé, mert a Mandiner szemlézte. Mandinert ja. Annyiszor kértem, hogy ne szemlézze. Egyszerűen tök jól összevesztem velük, akkor hogy 5 évig nem szemléztek. Az újságírói pályafutásom az egyik legnyugalmasabb, és leggyönyörűbb, és legtermékebb időszak volt. De most valamilyen megint elkezdték szemlézni a kis izé, írományaimat, és akkor mindig megjelenik az izé, a Mandiner kommandó, és áruló, meg ütöl, és hogy azt mondja a csáó, az nagyon tetszett, hogy még hogy nincs sajtószabadság, akkor hogy írhattad meg, igen, ezt a bejegyzést? Igen. Tehát ezen a szinten már ugye nagyon nehéz, de na mindegy, hogy mikor romlott ez el ennyire? Vagy hogy én nem tudom, hogy most így elkezdtem végig gondolni, hogy honnan is indultunk, és azért nyilván voltak gondok a sajtószabadsággal az előző kormányok idején is. Hát mondjuk én, mint ilyen harcedzett veterán, hogy Orbán Viktor kedvébe járja, tökre emlékszem azokra az időkre, amikor mondjuk egy darab újság volt a Fidesz környékén, és nem nagyon vettek minket kvázi emberszámba se, nem hogy médiaszámba. Ugye onnan jött ez, aki tévét akar, akkor az vegyen magának. Mm-hmm. És akkor ez a történet így megvan persze. Meg mondom, én emlékszem a mi harci sérüléseinkre is, egyre jobban tetszik ez az Orbánézi. És de hogy...
Már biztos meg lesz a szobor, én nem aggódnék.
Kovácsol a vége, hogy kovácsolom. Lehet most is fém, és persze, én egy jó acélszobor. Dunaújváros az utolsó öntésem, lassan bezár az a szerencsétlen gyár. Az is megérne egy... Na mindegy, hogy a fenébe alakulhat ki egy olyan szituáció, amikor is nincs semmi kontrollja már egy hatalomnak. Mert itt ugye most már ez van, hogy nyilvánosság részéről. Hát nincs kontroll. Mert hogy lenne ez, hogy most nagyon leegyszerűsítve. Kormány csinál jó dolgokat, meg rosszakat. Sajtó bemutatja mindkettőt, rávilágít a rossz dolgokra is. Ha a rossz dolgok kerülnek többségbe, a nép azt mondja, hogy akkor ez a kormány nem jó. Mert de nincs már meg ez a együttműködés. És hol ment el ez a hajó annyira, hogy tényleg nem maradt, a 0-0 nyilvánosság kontroll maradt a kormány fölött?
Pontosan hol, ezt nem tudom, de ami szerintem az egyik legnagyobb probléma az a közmédia szerepe. Tehát, hogy oké, hogy van, akkor legyen jobbos, legyen balos újság, tök mindegy, kitartja fönt, ez máshol más országokban is működik így. De hogy a közmédiának kellene lennie, én emlékszem kiskoromban, amikor néztem az M1-et, akkor egész nap adták a parlamenti közvetítést, és halál unalmas volt, de hogy így...
De megnyugtatott a zsongás.
De nem, tehát...
Hogy... hajóvonták találkozásra.
Tehát volt valami közszolgálati jellege, vagy nem tudom, tehát hogy oké, uncsul, de legalább az volt benne, ami a történt, nem pedig elferdítve. Nem tudom, tehát hogy nem senki irányába nem torzított, vagy én nem érzékeltem. Nyilván mindig az adott kormányon lévők fognak többet szerepelni, mert hogy ők vannak olyan helyzetben, meg ők hoznak politikai döntés. Hogy akármi, ők adnak át dolgokat, ők fognak szerepelni többet, de hogy azért volt egy ilyen arány, ami most ugye úgy jelenik meg, hogy persze megjelenik az ellenzék, úgyhogy valaki beszél róluk, hogy bezzeg az ellenzék, ezt mondta, és akkor ennyi volt, tehát hogy őket már nem kell megszólítani, van egy média tanácsi médiahatóság, aki ugye nem csinál túl sok mindent, előtte is rossz volt, de most még rosszabb, vagy ezt Polyák Gábor megfogalmazta a Mérték Média elemző műhelye. Hogy igazából ennek a szerepe a gáz, hogy beletolunk évente, nem tudom mennyit, 100-120 milliót?
Most,
nem
is mint a 111 lett volna most
maradt
talán
most
az idei.
Milliárd, valami
és akkor, igen, de most 111 milliárd talán úgy rémlik, mint hogy tehát mindegy egyébként.
És annak, tehát abból kellene ezt megvalósítani. Tehát onnantól kezdve az összes többi újság, aki vállaltan konzervatív, vagy liberális, vagy nem tudom mit ír, az már nyilván más kérdés, mert ahhoz, hogy mindeket gyöket mozd. De a közmédiának pont ezt kellene ellátni, és szerintem ez a legnagyobb baj, hogy ezt nem látja el.
Nem, és teljesen igaza van egyébként Szerető Szabolcsnak, aki most a ma reggeli jegyzetében a Magyar Hangban, illetve a hang.hu online portálon azt írta, hogy most ez kicsit ilyen kettős mércének tűnik az ő számára, hogy az Európai Unióban tiszteletet követel magának a magyar kormány, meg konszenzusos döntéshozatali eljárásokat, meg a véleménykülönbségeknek a tolerálását. És hát az azért a közmédia talán a legszebb mementója annak, hogy ezt hogyan sikerül megvalósítani, tehát hogy oda ellenzéki politikus szökőnapkor fér be esetleg.
Szó hát ugye ki is beszökőnapokon.
De hát nem, ugye ki is derült, mert ezt a Szabad Európa hozta nyilvánosságra, hogy ugye milyen instrukciókkal látták el őket, hogy ugyan persona non grata, tehát hogy nem lehet meg.
Én ilyenkor mindig nehéz helyzetben vagyok a magam, ugye 3 éves MTI főszerkesztő múltammal. Tudnék mesélni, de nem fogok. Az a közmédia már kezdett olyanná válni akkoriban, mint ami aztán lett belőle, de ez valóban ez a mostani, ez már tényleg gyalázat. És nyilván a közmédiának kellene valamiféle egyensúlyi szerepet betöltenie egy ilyen nagyon táborosodó közéleti szituációban, hát csak közben a tábornak a egyik alaptagja.
Meg hát ugye az állami költéseket ne felejtsük el, hogy ugye mennyi közpénz folyik a különböző médiumokban, ez ugye felbillenti az egyensúlyt, mert nyilván ott lesz pénzparipa, minden, ahol van, tehát vannak olyan lapok, ahol, tudom én, a reklám bevételek 80-90% az állami költés. Mm. Tehát, hogy innentől kezdve már nem olyan nehéz fenntartani egy lapot, meg működtetni, meg azt írni, amit mondjuk elvárnak tőlünk, vagy amit szeretnénk, mert a pénz megvan, innentől kezdve csak írunk külünk.
Tehát azért más ágazatban elképzelhetetlen.
Abszolút. Igen.
Én még az idők hajnalán, amikor még nem romlott el ennyire minden, de már nagyon túl voltunk a 2018-as választáson, akkor volt voltam egy vitán, ahol én ezt megkérdeztem a egyik vitapartneremtől, akinek elfelejtettem a nevét. Komolyan, ez még mindig a Covid, ezt minden műsorban elmondom, tényleg így van, borzalmas. De majd
a Covid mondom.
Ilyen megmondó emberke, meg ilyen komoly izé volt, ner figura volt. És hogy ő, és azt hittem, hogy most pont ezzel, hogy az állami reklámköltés, hogy na, aha. És hát nem, nem fogtam meg vele, ugyanis levezette, hogy miért van ez. Az a helyzet, hogy a multi cégek, ugye az a Soros világának szelét fújják, szekerét tolják. Ők hirdetnek ugye az ellenzéki médiában nagy részt, a kormány médiában meg nem annyira. Ezért a kormánynak kötelessége, hogy kiegyensúlyozza a dolgokat. Tehát annyira jó, hogy azt érzed, hogy na most megfogtam a kis csirkefogót, és nem, kiderül, hogy még neki van igaza, és még te szégyeld össze magad a végére. Tehát olyan gyönyörű, derékszögű, virtuális valóságot építettek maguk köré ebben is, hogy ott...
Tehát mondjuk a cash ma az elvileg egy piaci alapokon álló valami, és igen. Akkor mi, mint jó szándékú kormányállami pénzzel megtámogatunk egy piaci szereplőt? Ha nincs hozzá közünk elvileg, mert elvileg nincs hozzá.
Igen, de ő nem kormánytag, tehát ő vélheti ezt.
És
még azt is hozzátette, hogy egyébként a kormányt folyamatosan nagyon durva támadások érik külföldön, leginkább ezeknek a cégeknek köszönhetően, és a Soros világnak köszönhetően, tehát miért is adnak pénzt a saját ellenségeinek? Na, és akkor kerek a történet, tehát elmondta.
Most gondolkodom erőteljesen, hogy milyen olyan hirdetést láttam.
Nem kell pénzt adni az ellenségeinek, hanem a barátainak nem kellene ennyi pénzt adni, tehát hogy ezen van a hangsúly.
De akkor nem egyensúlyozza ki a Soros és multicégek nyomulását. A magyar értékek és kultúra és tulajdonosok védelmében.
Hát igen, azért volnának jogszabályok. Mondjuk, hogyha a Cashmart például nem veszik ki egyébként alóla, mert mikor ez a, tehát amikor ez az egyensúlyos történt, akkor például azt nem lehetett vizsgálni.
Nem
vizsgálta,
igen.
Szégyellem, de nem jut eszembe, hogy mind nemzetileg kiemelt.
Valamelyik nemzeti, akármilyen össze...
nem ez a hivatalos neve, de mióta nemzeti kiemeltek lettek, azóta nem... Tehát különböző hatós, mindenféle hatóságok, vagy jogalkalmazók...
Ugye nem vonatkoznak rá.
Nem szólhatnak bele abban, hogy ki kivel egyesül.
Na, a lényeg az, hogy mondjuk a Magyar Hang létezik, az egy nagyon jó dolog, de az még nem jelenti azt, hogy sajtószabadság lenne. Majd a sajtószabadság akkor lesz, amikor én hetente járok Rogán Antalhoz interjút készíteni. Jó, ez egy nagyon erős túlzás volt. Tehát, hogy legalább szóválnak velünk. Ja, és van egy friss sztorink ide, vagy nem sztorink, inkább példa, hogy szerintetek, hogyha Magyarországon próbálnád kiszedni mondjuk egy...
adatokat.
Mondjuk az egészségügyi tárcától azt az adatot, hogy valamely külföldi ország állampolgárai közül mennyien kaptak oltást Magyarországon, az a mire jutná? Mennyi idő alatt is mire jutná?
De ez ilyen költői, nem?
Igen. Jó. Nem, tényleg. De mondjuk el a nézőknek, mert szerintem nem mindenkinek van meg. Egy hét lenne az, amíg egyáltalán találsz egy nyomorult telefonszámot, nagy nehezen, akit fel lehet adott
ahol
esetben hívni.
Ahol közlik, hogy e-mailbe keres meg.
Igen, mert hogy állító, ő a sajtós, de ő ugye...
Nem válaszolt.
Ezért megad egy e-mail címet. Oda írsz.
Nem történik semmi.
Itt a vége történik. Az a baj, nem lehet, próbáltam még valami drámai ízét, és itt a vége történik.
Lenni, hogyha beadott közadatigénylésbe, amire ugye kötelesek válaszolni, akkor aznap, amikor lejár a határidő, tehát eltelt a 14-15 nap, akkor visszajönnek, hogy nem ők az adatgazdák.
Aha, az is jó. Na, ez meg a másik.
Ja, vagy kitolják 45 nappal, és majd csak utána közlik.
És akkor elmondom, hogy mi történt itt a Magyar Hang szerkesztőségében az imént. Az történt, hogy ugye kaptunk olyan információkat, hogy magyar állampolgárok Romániába mennek felvenni a harmadik oltást, mert hát kiderült, hogy a remekbe szabott kínai cucc mégsem annyira ütős, mint azt mindenki remélte volt. Uh-huh. És Gulyás Gergely arra azt mondta egy héttel ezelőtt talán, hogy nincs ilyen jelenség. Uh-huh. És Lukács Csaba kollégánk írt egy e-mailt a román egészségügyi minisztériumnak, ahol gyakorlatilag abban a pillanatban válaszoltak neki, megadták a elérhetőségét a illetékes munkatársuknak, aki elsőre azt válaszolta, hogy nem, valószínűleg nincsenek ilyen adatok, mert hogy nem gyűjtik külön, de megnézi, majd néhány óra múlva elküldte a konkrét számot. És akkor tudom, van ez a bezzeg Románia, mert ez is a mániája most a fideszes tábor lakóinak, hogy ja, bezzeg Románia, igen, hogy ez a sajtószabadság, és nem az, hogy megalázó, aljas módon ide-oda pöckölve valóban hit, hogy fontos kérdésekre se válaszolnak.
És ennek egyébként az a vége, hogy az emberek nem tudnak rendesen részt venni a közéletben, ez és így. Hogy ne csak a sajtóról beszéljünk, egyébként ugye például nem adják ki a területileg lebontott oltottsági adatokat, ezért például egy olyan civil, és már én is gondolkodtam rajta, mert szerintem ez nagyon nagy probléma lesz, hogy nincsenek elegen beoltva, egy olyan civil szervezet, vagy egy olyan civil ember, aki mondjuk rászánná magát, hogy megszervezi azt, hogy na most akkor kopogtassunk az embereknél ott, ahol a legjobban szükséges, egy laptoppal, és akkor próbáljuk már meg valahogy rávenni őket, hogy regisztráljanak az oltásra. Na most például nem tudja, hogy hova menjen. Tehát hogy nem tudjuk, hogy hol a legnagyobb a probléma. Tehát csak föltételezhetjük, hogy mondjuk igen, valószínűleg a fővárosban nagyobb arányban beoltatták magukat. De, vagy sejthetjük, hogy mondjuk lehet, hogy Borsodban ott van gond, de nem, tehát hogy nem lehet tudni, hogy mit kell cselekedni. És cselekedni nem csak a politikának kell, hát a társadalomnak is kell cselekedni, hát pont most beszéltünk az adakozásról, mindennél fontosabb lenne, hogy ezt az emberek megértsék, és akarják, és csinálják, de ennek a feltétele az az információ.
Pont ezt beszéltük az előbb, hogy nem mindegy, hogy sajtószabadság, vagy szabad sajtó, vagy információszabadság. Tehát ha nem jutsz hozzá megfelelő információk, az nem tud helyesen dönteni, mert nem áll rendelkezésedre az a tudás, ami alapján helyesen tudnál dönteni.
Egyébként ez is elképesztő, hogy Magyarország az a hely, ahol a nyomorult, közérdekű adatokért is mint egy hülyének harcolnak kell. Igen. És el fogsz bukni egyébként az esetek nagy többségével, hogy ha közérdekű adatokért kell harcolnod. De miért? Miért kellett ebből az országból egy ilyen folyamatosan bármilyen polgár, ilyen-olyan hideg polgárháborúban álló idegbetegizét kreálni? Jó, tudom, hogy miért, azért, mert kiválóan fel lehet használni politikai célokra, csak tényleg erre van szükségünk, népek.
Most bocsánat, hogy egy személyes sztorit elmondok, éppen tegnap osztotta meg Facebookon az egyik volt kollégám, hogy az újság, ahol korábban dolgoztunk, és ugye még mindig él, az egyik ugye megyei lap, ott megjelent címlapon, hogy hát nem úgy, mint annó a hajléktalanok, hogy ugye meddig húzhatják még a hajléktalanok ugye a dolgokat, hanem hogy hát a melegek, azok itt promózzák magukat, és hogy még meddig mennek el. Ugye a melegek, és hogy ehhez még írtak egy vezetőanyagot, meg még egy jegyzetet, aminek az volt a vége, hogy na eddig, és ne tovább áll, most aztán már elég lesz, és ezt így kirakta a Facebookra, hogy hát éppen a napokban gondolkozott el azon, hogy megkeresi ezt a, aki ott ugye korábban velünk együtt dolgozott, de aztán most ugye ott maradt, és ő lett ugye a főszerkesztő, hogy hát megkeresné, hogy esetleg így tegyék már félre ezeket a dolgokat, elmúlt 5 év, hogy hát jussanak valamire, de hogy ezek után, hogy egy ilyen megjelenik egy ilyen újságból, hogy így mégis hogy. Tehát, hogy így emberi kapcsolatokat így teljesen szétzilált, meg ellehetett
minket. Azt mondta ottan az egyik kolléga, ugye, hogy pillanatra én betekintést lássunk egy ilyen zárt újságíró csoport szürke hétköznapjaiba, hogy ez egy jó arc volt. Igen. Aki írta ezt a publicisztikát. Ez a eddig is ne tovább buzik. Tehát erről szólt ugye a jegyzet, hogy ez néhány évvel ezelőtt ez a fickó egy jó csáó volt.
Abszolút.
Aki küzdött azzal, hogy benyomják őt a kesmába. Hogy annyira nem volt lelkesettől a történettől. Azt valami varázsport felszippantanak, azt oda nyomják a buzizós jegyzetüket. Ez a döbbenet. Mert hogy az embernek megvannak még a kapcsolatai, persze még valamennyire, egyre kevésbé tényleg most már a régi kollégákkal, és mondjuk aki a kulturális területen dolgozik, mert amilyen, tehát el tudunk beszélgetni, meg nyilván csomó minden nekik se tetszik, de hát valamiféle igazolást mindenki talál a munkájára. De erre nincs igazolás.
Tehát nyílt uszításra?
Arra nincs igazolás.
Mit lépsz? Tehát, hogy azt hogy teszed félre?
Ez a cél, tehát hogy az egyik felet betolni abba a sarokba, hogy olyan dolgokat kelljen mondani, amiből nincsen visszaút, és a másik felet pedig betolja abba a sarokba, ahol örjöngeni kell gyakorlatilag, amiatt, amit a másik mondott. És azt gondolom, hogy az egyetlen dolog, amit tenni lehet, nem tudom, hogy szerintetek mit lehet tenni, az, hogy ebbe valahogy meg kell próbálni nem beszállni. Mert a közélet ilyen értelemben történő alakításában szerintem nem érdemes részt venni, vagy nem érdemes ezt így tovább tolni, mert szörnyű következményei lesznek, tehát egy teljesen szétesett társadalom lesz, amelynek nem lesz egy közös alapja arra, hogy a tényleg fontos közös dolgokat megbeszél, és abba konszenzusra jusson, mert azért nálunk szerencsésebb országokban ez van. Tehát legyenek bármilyen hevesek a politikai viták, meg álljanak bizonyos politikai pólusok bármilyen távol egymástól, azért van egyfajta tárgyalási alap, tehát hogy a fontos közös dolgainkat, és legyen az mondjuk egy oktatási reform, vagy a demokratikus jogállam, amiről tudjuk, hogy egyaránt a kormány és az ellenzék érdekeit is szolgálja, tök mindegy, ki van kormányon, tehát hogy az lenne a lényeg, hogy ez kiszámítható legyen, tehát hogy ezek vannak, nálunk meg nincsenek és nem lesznek.
De ez nagyon fontos, amit mondasz, és csak kutya kemény, tehát hogy most már magamon is azt tapasztalom, hogy húz le ez az egész. Hát te végighallgattad az előbb a kötött fogás felvételét, hogy egyszerűen kijön az emberből sokszor, amit mondasz, hogy az egyik oldalt betolják oda, hogy ilyeneket kelljen művelnie, saját magával is. Igen. Egyébként, mert az a csávó, aki leírja ezt a jegyzetet, biztos vagyok benne, hogy nincs kibékülve, nem lehetek biztos, van a felébe lehet, biztos, amit gondol valaki, valószínűleg nincs kibékülve önmagával, meg ezzel az egésszel, ha 3-4 évvel ezelőtt még tökre más arc volt, meg jó arc volt. Minket meg betolnak oda, hogy igen, mint én is az előbb, hogy már azt érzed, hogy most már üvölteni kell, valamit csinálni kell, és tényleg azt veszem észre magamon is, hogy sokszor elszalad a paci velem, és utána haragszom magamra, hogy na, csak hogy a francban leszel egy ilyen szituációban mindig, minden körülmények között polgár? Nem tudsz. Tegnap, nem tudsz mindig.
Egyszerűen. Én annyit írtam tegnap a volt kollégának, hogy az élet rohadt rövid. Úgyhogy szerintem próbálja meg. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy ő akarna egy lépést tenni a volt kolléga felé, tök mindegy, hogy mit ír, akkor próbálja meg. Hát, ha tudnak beszélni, hát, ha kialakul egy párbeszéd, és valami változik, kiderül, hogy egyáltalán mi áll e mögött, vagy van-e valami e mögött, vagy tényleg ez kényszer, vagy nem, vagy komolyan gondolja, vagy hát, ha jutnak valamire, ha megmondom, nem fogadja el, akkor legalább tudja, hogy ezt el kell engedni, de akkor le tudja zárni, és tovább tud lépni, nem pedig ott marad benne egy ilyen örökös, hogy ez miért ment itt tönkre. Nem tudunk más csinálni, szerintem meg kell próbálni, aztán vagy sikerül, vagy nem.
Egyébként az európai kultúra szerintem erről is szólna, és azt gondolom, hogy ez a stratégia, amit itt látunk, ezt az Orbán kormány az Európai Unióban is folytatja. Tehát, hogy ez ugyanaz a mintázat. Ugye megalkották ezt a törvényt, nem a szexuális felvilágosításról szól, tehát ugye nyilvánvaló, hogy egészen másról szól. Megérkeztek a reakciók az Európai Unióból, és nem tudom, hogy kinek ütötte meg még a fülét, amikor tegnap a kormányinfon a kancellária miniszter azt mondta, hogy Vera Jourová jelezte, hogy szeretne tárgyalni a magyar kormánnyal, és a magyar kormány azt üzente vissza, hogy Vera Jourovával nem tárgyal.
Na most, de hát kivel tárgyal?
Ilyen nincs. Tehát, hogy mondom, lehetnek nagyon hevesek a politikai viták, lehetnek nagyok a nézetkülönbségek, de azért a nyugat-európai demokratikus kultúra alapját azt képezi, hogy bármit kiabálunk egymásra a parlamentben, azért tárgyalunk. Mert tudjuk, hogy vannak közös dolgaink ezeken a konfliktusokon túl, és hogyha valaki azt üzeni, hogy vissza, hogy nem tárgyal, akkor azért üzeni ezt vissza, mert nem a megoldást keresi, mint az előbb mondtam, hanem a problémát.
Jó, rakjanak ki minket az Unióba, vagy lépjünk ki. Tehát komolyan most már én is azt mondom, lépjünk ki. Azt lássuk meg, hogy mekkora erős, büszke, itt nemzet vagyunk. Mert akkor már nem lesz akkor a bulika itten ízét, autókat gyártani, mert ugye az Unión kívül már nem olyan bulika autót gyártani. És a többi lehet itten ragozni. Lássuk, tényleg. Akkor
nincs ott helyünk. Az angolok is
nagyon jól megy, nem? Ja, igen. Azért mondom, hogy nézzük meg akkor, hogy miről van szó. Ez nekem nem volt meg, de ez nagyon durva tényleg. Hát az, hogy ezt üzenik, az brutál. Tehát, hogy az hát még háborús helyzetben is leülnek időnként tárgyalni meg.
Sok oka lehet egyébként ennek, de szerintem az egyik lehetséges oka az ez. Tehát, hogy ha megoldás születne, ne adj úristen, akkor nem lenne meg a probléma, és ugye a stratégia az a probléma.
Meg a háborús helyzet.
Megteremtésére és fenntartására fókuszál.
De miért nem mondja ezt a nép egyébként? Tehát én most már rettenetesen mondom azt, hogy napi 24 órában háborúban
én
állunk.
És iszonyat fárasztó.
Kifelé, befelé, oda-vissza, új jelenség, most ez minden erről szól, egy ilyen folyamatos konfliktus meg háború, miközben arról kéne szólnia, hogy végre lehet jönni-menni, jól érezni magad egy kicsit, kirándulni, sört inni, teraszon beszél, nem tudom, ehelyett ilyen generált izéken is tényleg megy az acsarkodás, hogy mikor unja meg a nép, nem unja meg sose? Nem tudom, hogy mi a folyamatnak a lefolyása. Hát ugye a legrosszabb forgatókönyvnek a pesszimista változatot, azt tudjuk, hogy előbb vagy utóbb valamilyen szintű erőszakba torkol, és akkor az valakinek vagy valakinek nagyon-nagyon fájni fog. De hogy ettől függetlenül nem lenne jobb úgy élni, és a Fidesz szavazóknak is, hogy nyugi van.
Lehet, hogy sokan úgy élnek, csak mi ezt nem látjuk, mert mi benne vagyunk.
Jó, az is lehet, igen.
Tehát sokan, aki nem olvasnak híreket, vagy nem politizálnak, azok lehet, hogy nyugodtan élnek.
Szerintem azért van piaca ennek, és azért van, mert mindenki tele van sérelmekkel. Ezt látom.
Tehát, jó, hogy... tehát van olyan csoport, akinek ne lenne valami sérelme?
Nincs, de pont erről szólna, hogy ezek a sérelmek így elsimuljanak egymáson, amikor kezdődik egyfajta párbeszéd, meg együttműködés, amit aztán valóban a kormány minden eszközzel megakadályoz. Sőt, ugye sebeket vág, aztán meg sót hím bele, hogy hadd szóljon, minél jobban fájjon.
Na de jön az új.
Na de jön, itt van, igen. Melyik a kedvencetek? Még én olyan sokat nem láttam még. Van a fickó, akinek atombomba robban a fejében, van a másik, aki egyesek szerint hatalmas turhát fűl ki maga elé, Konak Péter megfejtése szerint az igazából Kövér László, aztán van a mosolygós, aki béremelés. Jaj, láttam egy nagyon aranyosat, a egyik pedagógus ismerősöm át dolgozta a kampányt, vagy a plakátot, és akkor ugyanezzel a mosolygós figurával, nemzeti konzultációval az van odaírva, hogy akarja, hogy a pedagógusok béremelést kapjanak. Teljesen
jó. Én jobban láttam a két farkóaknál, ott szívecske van, és az van írva, hogy kit szeressünk ma.
Jaj, de ez ilyen nyugati Lipsi, ilyen nem, mondjuk meg. Hogy, na mi van, mosolygós, atomfelhőrobbanós, takonyfújós, Kövér Lászlós.
Hogy van, a dühös fej az a legfontosabb.
A morcos fej is van, igen.
Az a soros
robbanásos is. És akkor még van több is?
Hát ilyenek vannak ilyen.
Ne
vannak
számoljuk így. Már össze, jó? Mert
még az elején vagyunk. Jó,
még lehet, még.
Na most akkor két olvasata van ennek a történetnek, ahogy én nézegettem. Az egyik azt mondja, hogy már annyira bugyutára kell vagy veszik, hogy már igazából már nem is. Végs ebben azért van valami, nem lassan elég azt mondani, hogy soros, gyűlölj, kész. A másik olvasat meg az, hogy nyitotta, hogy a fiatalok felé szeretne nyitni a Fidesz. De én ezt most azt tapasztaltam, hogy az én 11 és 15 éves gyermekem harsányom kiröhögte ezeket Ennyi. A ócska szmájlikat, és nem igazán értették, hogy mi a bánatot keres már itt megint a 90-es
évek. De már az sem mindegy már, hogy milyen szmájlit használsz, mert van, amit a fiatalok már egyáltalán nem használnak. Tehát én nem tudom, a boomerek, meg a milleniálok, akik mi vagyunk, hogy tudjuk egyáltalán, hogy mit szabadna használni, vagy mit nem, mert hogy ők például a sírva rögő szmájlit a fiatalok már nem használják, mert hogy az gáz. Tehát aki ezt használja, az öreg, csak szólok. Ha használjátok, akkor sorry.
Jó, ugye alapvetően mondom. Olyan szaga van ennek a kampánynak, mint amikor összeülnek a 40-esek kitalálni, hogy milyen terméket adjunk el a fiataloknak, és akkor még meg is isznak egy-két valamit, és akkor tudom, 3-4 óra meetingelés után már a nyakkendők is megoldódnak, sőt a végére van olyan, aki ide köti a nyakkendőjét, és olyan kurva az, ahogy nagyon, és akkor születnek ilyen projektek. De én azért nem hiszek ebben, mert a Fidesz azért úgy kiszokta találni a dolgait, tehát hogy...
Nekem kettő dolog van a fejemben. Az egyik az, hogy ugye Magyarországon azt hiszem 6,3-7 millióan használnak Facebookot, és ott biztos, hogy előfordul. Vagy hát az internet azok 80%-a biztos, hogy Magyarországon használ Facebookot, tehát hogy előbb-utóbb ezekkel már találkoztak. Mondjuk az idősebbek inkább a matricákat használják szerintem, nem a smiley-kat, de hogy ezekkel biztos találkoztak, és most már így tudják dekódolni, hogy ezek így mit akarnak. És akkor, ha ezeket így összekötjük, ha mondjuk most megpróbáltuk volna ezt így fejekkel, tehát hogy rendes emberi fejekkel, hogy kirakosgatunk ilyen mérges fejet, mert nem tudom, akkor ott ugye lett volna, hogy kivállalja
hát a kövér az adott.
ezt a szerepet, de akkor, mert mindig csesztetik őket, szegényeket, hogy miért ilyen stock fotókat használnak, ja. Mindent, tehát hogy akkor azt ki kellett volna fizetni, mert csinálni nyilván macerásabb lett volna, tehát ez egy ilyen költségkatonikai egyszerű megoldás, és hát ugye a metakommunikáció, amikor ugye nem beszélsz, hanem ugye nem verbálisan próbálsz közölni valamit, mosolyogsz, vagy dühös vagy, vagy szomorú vagy, azt ugye mindenki megérti, az mindenkinek átmegy abszolút, mint hogyha ugye beszélsz, vagy szavakat írsz ki, mert akkor nem kell olvasni, nem kell más semmit társítani hozzá. Tehát van egy dolog, hogy ki van írva soros, mint a mérges fej, akkor pontosan tudod, hogy azt az érzelmet tükrözi, hogy az mérges, akkor beled azt kell kiváltsa, hogy te mérges vagy a sorosra. Tehát, hogy nem megmagyarázzuk már, hanem csak érzéseket kötünk dolgokhoz.
De akkor viszont tök jó a dolog.
Abszolút.
Meg tudod előre, hogy mit válaszolj, ami ugye rengeteg értelmet ad a nemzeti konzultációnak.
Tehát nem kell egy sorokat.
Ennek a nemzeti konzultációnak olyan sok értelmet nem kell adni. Az eddigi nemzeti konzultációk sem voltak gyönge eresztések, de ebbe aztán már beleadtak mindent, amit a nemzeti konzultációval.
Hogy ez azért fontos, mert hogyha beszélsz valakivel, akkor a nem verbális jeleket sokkal komolyabban veszed, mint a verbális, tehát te el tudsz küldeni márkit a fenébe mosolyogva, nem? Tehát, hogy ha ezek ellentétesek, akkor azt fogod leolvasni, hogy mosolyog, vagy dühös, vagy szomorú. Ezt kell közvetíteni az emberek felé, társítani kell valamilyen érzetet ahhoz a dologhoz, tudni fogja, hogy a sorosnál mérgesnek kell lenni, bármi, ami ahhoz köthető, akkor az rossz, ennyi. Tehát nem kell szerintem ezt túlmagyarázni. De mondjuk tényleg fura, hogy azért...
De akkor ez jó. Tehát akkor ez egy jó ötlet. Azért mondom, hogy én nem mindig azt gyanítom, hogy valamit...
Én úgy gondolom, hogy a Fidesz egy csomó mindenben tök ügyes, meg tök jól csinálja sajnos, mert hogy ezeket ők pontosan tudják. Biztos vagyok benne, hogy fel lett mérve az is előtte, hogy ki hogyan reagál a meleg témára, ebbe is biztos vagyok, hogy
persze,
mindenre
persze.
Előtte meg van szondáztatva néppel, hogy erre hogy reagálnak. Biztos vagyok benne, hogy ezzel kapcsolatban is valamit tanulmányoztak, vagy megnézték, hogy ezeket hogy veszik az emberek, és azért van bedobva. Véletlenül biztos, hogy nincs ilyen plakátkampány, ezt tudi? Ezt tudi?
Nekem az fáj egyébként ebből az egészben, tehát, hogy a drága plakáthelyeket, gyakorlatilag az értékes plakáthelyeket erre pazarolják, akkor, amikor most világosan elhangzott a tegnapi kormányinfó, mindenki hallhatta, akinek füle van, hogy lesz negyedik hullám, akár súlyosabb is lehet az előző hullámoknál az oltatlanok körében, ők életveszélynek vannak kitéve, ami miatt a kormányzat telefonon meg fogja keresni a 60 év fölöttieket, és ilyen helyzetben mondjuk tudom persze, hogy pénz van, amire akarja a kormány, hogy legyen, tehát hogy ez lehet, hogy még nem probléma, de mondjuk a plakáthelyeket az pazarlásnak érzem a nemzeti konzultációra ilyen körülmények között, tehát pár oltásos plakátot tettem volna inkább ezeknek a helyére, vagy tett volna egy olyan kormány, aki tényleg felelősnek érzi magát azért, hogy ezek az
emberek. De azt már látják, hogy az emberek belefáradtak ebbe a vírus témába, meg oltást, szerintem ezt ők most elengedték.
Hát most mindenki elengedte.
Csak meg fognak halni, és ezt ők is megmondják.
Nagyon kevesen veszik fel már az oltást. Ugye én tegnap voltam, úgy tudsz már oltást foglalni, hogy
amit
gyakorlatilag
akarsz.
5 perc. Tehát, hogyha megállsz a adott oltópont előtt, és ott felmész erre a időpontfoglaló oldalra, 5 percen belül tudsz bármelyik, szinte bármelyik Pfizerra korláttanul, és akkor besétálsz és megkapod. Tehát most
de ugye semmilyen riogatás, ami a harmadik hullám óta volt, az ugye nem vált be. Ugye mondták, amikor kinyitották a teraszt, hogy be fog robbanni, nem robbant be. Jó meccsek voltak, be fog robbanni, nem robbant be. Tehát hogy azt látták, hogy jó, csak magyaráznak, de úgyse történik semmi. Lehet, hogy lesz negyedik hullám, nem tudom, és lehet, hogy tényleg baj lesz, ne legyen. De hogy már annyira belefásultak ebbe az emberek, hogy ez jön vissza mindig, hogy jó, de hát akkor se lehet, hogy meg tényleg állandóan félni se lehet, tehát hogy nem tudsz úgy élni. Szerintem nem működne, most nem. Tehát egyetértek, tehát hogy hasznosabb dolgokra el lehetne használni ezeket a reklámhelyeket, de nem gondolom, hogy most lenne hatása egy ilyen oltásos kampány.
Pedig kéne. Ja, hogy a fiatalok felé akart-e nyitni, de hát nem végül is.
Nem hiszem, hogy
a fiatalok felé akart nyitni, ezt én is azt gondolom, és akkor, amikor így beszélgettem a két srácommal az autóba, erről akkor olyan fantasztikus tudásokra tettem szert, hogy például ti tudjátok, hogy minek a rövidítése a K. Így magában K.
Oké.
Okay. Aha. Ja. Tehát ott tartunk, hogy már az oké
az hosszú. Már nincs az oké is hosszú.
Hosszú, igen. Hova lehet még az okéből a K-t is rövidíteni, nem tudom, egy pár cika marad belőle.
De egyébként meg, ha a kormány annyira akarna, amit akkor ezt most TikTokon kéne. Tehát most az a felület, mert ugye már mindenhol elmentek a fiatalok, a Facebookról már rég elmentek most már az Instagramról, már a YouTube-on sincsenek annyira, most a TikTok van. Tehát ha valaki valamit üzenni akar, akkor ott kéne. De nem akarok tippeket adni, hogy oda felrakjunk ilyen kormányzati hirdetést, de...
De ilyen olyan laza. Fú, ezt megnézik.
Most kezdték az Instát egyébként, úgyhogy szerintem a TikTok az még sokára.
Le vannak maradva, igen, szerencsére egy körre.
Van nekünk magyar hangunk, és a magyar hangban ismét van, ugye eltelt egy hónap, ez azt jelenti átlátszó melléklet. Nagyon izgi anyagok vannak benne, és az egyikről beszélgessünk, de előtte miatt az egyikről beszélgetnék, én megemlítenék még egy másikat, ez a, ami a mellékletnek a negyedik oldalán van, a külföldről importált fantom ideológia miatt mossa össze a melegeket és a pedofilokat a Fidesz, ez egy nagyon érdekes írás. És amiről meg beszélgetünk, az ugye Páty, ahol... Ki emlékszik még Soltész Miklósra? Én is csak azért, mert felírtam a nevét, ugye a Covid miatt utóhatásokat. Amúgy is elfelejtettem volna a nevét. Emlékeztek, mekkora nagy ember volt Soltész Miklós? Mint fejlesztési miniszter, vagy gazdaság? Fejlesztési miniszter volt talán, valami ilyesmi. Dőlt a pénz is, hát ott a régiójában is hatalmas fejlesztések, élethalál, ura, minden. Valamiért őt ejtették.
Ez előfordul néha, igen.
Valamiért őt ejtették, igen. De hogy nagyon magasról tűnt, nem tudom, hát gondolom azért nem éhezik. És van neki egy fia, aki szeretett volna Pátyon egy komposztáló üzemet összehozni, és még azt is elkaszálták. Tehát hogy mi történik ezzel, hogy valaki ennyire kegyvesztett lesz, és akkor onnantól kezdve már egy nyomorult komposztálót semmi közben az autópályát meg oda szórják majd valakinek?
Nem, itt az történt, hogy ahogy a kolléganőm nagyon nyersen megírta, jegyző közben lépett, mert hogy miközben ő távol volt, szabadságom volt, az alatt így meghozták ezt a döntést, hogy akkor odaadnak neki egy területet, és akkor ott építkezhet, de aztán közben kiderült, hogy ott voltak főként formai hibák az eljárásban, és hát erről nem is tudott a jegyző, és akkor visszament, kiderült, hogy aláírták ezt a szerződést, ugye akkor még eljárt ugye a saját jogkörbe a polgármester, és akkor gyorsan mondta, hogy hát ezt nem kéne, mert hogy ez így jogszabályba ütközik, hogy gyorsan valamit csinálnak, és akkor is visszavonták, úgyhogy így nem lett meg, meg azóta még ott nem épült meg. De egyébként feljelentés is született, azt nem a jegyző tette, hanem egy civil szervezetnek a vezetője, mert hogy ez a terület, ahol épült volna ez a komposztáló, ezt pont 24 millióra sikerült értékelni, miközben sokkal drágább négyzetáron is el lehetett volna adni. De hát ugye 25 millió az értékhatár, ami fölött már versenyeztetni kellett volna. És hát ezért gyanús, hogy vajon miért pont 24 millió lett. Nyilván nem mondja ki egyelőre senki, hogy bármi bűncselekmény, vagy mi történt, majd kivizsgálják az ügyet. De hogy hát azért nagyon érdekes, hogy pont ennyire sikerült felbecsülni, és hát ez nem tetszett ugye helyieknek, hogy áron alul pont a versenyzési határ alatt el lett adva egy terület, ami valószínűleg értékesebb is, és hát pont egy államtitkárnak a fia, aki egyébként előtte, mármint nem a fia, hanem maga Soltész Miklós, kampányvideóban állt ki a polgármester mellett, mint támogató 2019-ben az önkormányzati választásokat, úgyhogy olyan kicsit gyanúsnak tűnik az összefonódás, de lehet, hogy tök véletlen, nem tudom.
De hát befulladt a biznisz, legalábbis egyelőre.
Hát egyelőre, befulladt.
Itt van az Új Magyar Hang, mint azt már említettem. Nagy Zsolt színművésszel van egy nagyon jó interjú, de én most nem ezt fogom kiemelni, hanem a Fekete Győr Andrással készült interjút. Itten van ő, aminek a legizgalmasabb része az arról szól, hogy hogy képzeli el a Momentum azt a bizonyos felelősségre vonást, és ugye kollégánk megkérdezte a pártelnök úrtól, hogy gyakorlatilag hogy valósulna ez meg, és hogy Orbán Viktor is börtönbe kerülhet-e. Olyan válaszok születtek, amelyeken én csodálkoztam, kerestem valami PC kifejezést, úgyhogy ha önök is szeretnének csodálkozni, vagy egyáltalán megtudni, hogy miről hablatyoltam itt össze, akkor vegyék meg a Magyar Hangot, de ez tényleg nagyon tanulságos szerintem ez az interjú. Köszönjük a figyelmet, és köszi szépen a beszélgetést.
Mi is köszönjük.
Köszönöm. Sziasztok.